Az infotörvény legfontosabb eredménye az új adatvédelmi hatóság létrehozása volt, amely hatósági eszközökkel hatékonyan tud fellépni a jogérvényesítés érdekében, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság elnök helyettese. Szabó Endre Győző úgy értékelt, a törvény jól illeszkedett a nemzetközi trendekbe, és fontos szerepe volt a későbbi uniós jogalkotásra való felkészülésben, a GDPR alkalmazásában. Arról is beszélt, hogy a 2010-es években nagy kihívást jelentett a globalizáció, az adatok koncentrációja, mert nem volt egységes szabályozás. Az elnök helyettes rámutatott, az egyének védelme mellett a közösségek védelme is fontossá vált, az adatvédelem fejlődése összefonódott a technológia fejlődésével. Hozzátette, a GDPR alkalmazása óta eltelt 3 évben számos olyan jogsértést sikerült feltárni, amelyek ráirányították a figyelmet az adatvédelem fontosságára. Az elmúlt évtized adatvédelmi területen történt legfontosabb változásairól Rozgonyi Ádám beszélgetett Szabó Endre Győzővel.
Mikor született meg az infotörvény, és annak akkoriban milyen előzményei voltak, és a törvénynek mi volt a jelentősége?
Az infotörvény a 2011-es törvényalkotási folyamat során született meg. Ennek a legfontosabb aktualitását az adta, hogy egyre erősebb kikényszerítési jogosultságokra volt szükség. Tehát a hatóságot, az adatvédelmi felügyeleti szervet meg kellett erősíteni, tehát tulajdonképpen ez az infotörvénynek a legfontosabb lépése, és modernizálta egyébként is az adatvédelmet több jogintézmény meghonosításával. Az infotörvény tulajdonképpen egy szükségszerű lépés volt, ha úgy tetszik, a 90-es évek jogalkotása, és aztán később a GDPR megalkotása közötti köztes lépcsőt jelenített meg. A legfontosabb hatása tulajdonképpen az, hogy létrehozta az új hatóságot, ami már valóban hatósági eszközökkel léphet fel, tehát olyan eszközöket adott az adatvédelmi felügyeleti szerv kezébe, aminek birtokában már hatékonyan tudott fellépni a jogérvényesítés, a jogszerű állapot kikényszerítése érdekében.
Akkoriban ennek a törvénynek milyen visszhangja volt, és maga a törvény az mennyiben állt összhangban a nemzetközi gyakorlattal?
Azt tudom elmondani, hogy a törvény annak idején teljesen illeszkedett a nemzetközi trendekbe, tehát a törvény, és ezt a nemzetközi folyamatokból látjuk, hogy tulajdonképpen időben érkezett, és a törvény gyakorlatilag beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen az új hatóság már egy új szemlélettel kezdte meg a munkát 2012-ben, és azt is látjuk, hogy ez egy fontos lépcső volt a későbbi uniós jogalkotásra való felkészülésben, tehát a GDPR alkalmazásában. A magyar jogalkalmazó tulajdonképpen helyzeti előnyben volt, hiszen egy olyan törvényünk volt, ami például már meghonosította régóta az adatvédelmi tisztviselői intézmény, vagy létezett a bírság jogintézménye. Láttuk azt európai kollégáknál, hogy voltak olyan országok bizony, ahol ez az átállás nehézségeket okozott. Magyarországon ilyen nehézségekkel nem szembesültünk.
Ahogy időben közeledtünk 2020-hoz, 2021-hez, tehát az elmúlt években milyen kihívások érték az adatvédelmi területet?
A 2010-es években egyértelmű kihívás volt a globalizáció, az adatok koncentrációja, a globális téren a jogszerű magatartás kikényszerítésének a problematikája, mert ugye globális standardok nem léteznek, és az egyes államok maguk próbálnak meg a saját területükön folytatott adatkezelések kapcsán olyan lépéseket tenni, ami a jogszerű magatartást kikényszerítheti. Hát sajnos a 2010-es év azért erről a küszködésről is szól. Ugye itt az infotörvénytől a GDPR-ig című kötetben is bemutatunk olyan jogeseteket, ami kifejezetten ebbe a trendbe illeszkedik, például ugye a Veltimo ügy, ami egy magyar-szlovák relációban igyekszik bemutatni és megküzdeni azzal a nehézséggel, hogyha valaki egy másik állam területén hoz létre egy vállalatot, kifejezetten azzal a céllal, hogy egyébként másik tagállam polgárait célozza meg rossz hiszemű érdekek mentén, akkor ezzel hogyan tud a jog megbirkózni. De a 2010-es évek legnagyobb botránya, globális botránya, azt hiszem használhatjuk ezt a kifejezést, ugye a Cambridge Analytica ügy volt, ami arra mutatott rá, hogy, és ez a 2010-es éveknek egy fontos tanulsága, hogy az egyének mellett most már nem csak az egyének védelméről, hanem a közösségek védelméről is kell beszélni, mert például a választások befolyása révén, vagy a nagy adatlopások, súlyos adatszivárgások révén bizony nem csak az egyes személy, hanem a személyek közössége is áldozatává válhat a laza adatvédelmi szabályozásnak, vagy éppen a nem körültekintő gyakorlatnak.
De a maga a jogalkotás az mennyire képes lépést tartani ezekkel a gyors változásokkal?
Az adatvédelmet szokás úgy leírni, mint ami ugye folyamatosan versenyfut a technológia fejlődésével, és hát ez így is van, hiszen amikor a 19. század végén megjelentek a gyors exponálású fényképezőgépek, amik azt tették lehetővé, hogy bárkiről gyakorlatilag a tudta nélkül, észlelése nélkül fényképet lehetett készíteni, és aztán azt másnap az újságok címlapján meg lehetett jeleníteni. Ez egy olyan kihívást jelentett akkor a jogi gondolkodásban, amire reagálni kellett, és így született meg egyébként az amerikai jogi gondolkodásban a 19. század végén a privacy joga, és azóta azt lehet mondani, hogy az adatvédelem fejlődése az összefonódik a technológia fejlődésével, és ezért is fontos az, és ez a kötetünknek, a visszatekintésnek is része, hogy a technológiát is figyelemmel kísérjük, és az adatvédelmi jogalkotásnak, a szakértőknek a feladata, hogy ezeket a jelenségeket megértse, beépítse a joggyakorlatba, és olyan módon alakítsa akár a jogszabályokat, akár az egyes ügyeket, hogy abból olyan megoldás adódjon, hogy a technológia mellett a személyes adatok védelme is érvényesül.
A GDPR és a törvény, GDPR törvény szabályozás az mennyiben oldotta meg az eddig megválaszolatlan nyitváló adatvédelmi kérdéseket, és mennyire rugalmas ez a szabályozás?
Ami a szabályozás rugalmasságát illeti, azt kell elmondani, hogy itt a kiinduló pont mindig a közjó. Ugye a GDPR úgy fogalmaz, hogy a személyes adatok kezelését az emberiség szolgálatába kell állítani. Ez a kontextus. És azt is kimondja egyébként, hogy a személyes adatok védelme ugye nem abszolút, hanem mindig más jogokra is tekintettel kell értelmezni, és a társadalmi kontextusban kell értelmezni. Tehát maga a keret rugalmas. Az, hogy mennyire tudja elérni a célját, ez tulajdonképpen most a GDPR alkalmazandóvá válása óta, ugye 3 éve egy folyamatos tesztelés alatt áll. Azt látjuk, hogy a kép vegyes, tehát vannak nagyon fontos ügyek, vannak nagyon fontos határozatok, amelyek érdemi előrelépést mutatnak, tehát olyan jogsértéseket tártak fel, és olyan ügyeket tettek a napi közbeszéd tárgyává, amelyek bizony felhívják ennek a jognak a jelentőségére a figyelmet. És itt meg kell említeni a menedzsment szempontot, tehát hatalmas vállalatokról, szervezetekről van szó, ahol az adatvédelmet megpróbálják valamilyen módon beépíteni a szervezeti működésbe, a szervezeti kultúrába, és el kell azt mondani, hogy az adatvédelem az egy nagyon jól beilleszthető szempontrendszer, tehát az egészséges menedzsment és a jó adatvédelem az jól összekapcsolható, tehát itt nem egy menedzsmenttől idegen szempontrendszerről van szó, hanem egy olyan követelményrendszerről, ami jól illeszkedik a jó menedzsmenthez.
Jött a koronavírus járvány, milyen válaszokat kellett találni a járvánnyal kapcsolatos adatvédelmi szolgáltatások kérdésekre, mert ugye nagyon sok minden felvetődött a járvány miatt, hogy kinek, kiknek az adatai lehetnek bárki által megismerhetőek. Tudhatjuk-e, hogy ki az, aki megbetegedett, és mondjuk hol él? Megismerhetőek a fertőzöttségi adatok települési lebontásban? Mennyire védheti a törvény az egyénnek az adatait, az információit egy ilyen rendkívüli időszakban? Tehát számos kérdés felmerült, és erre a lehető leggyorsabban kellett reagálni az adatvédelmi területen, és szerintem ehhez hasonló helyzet hát nem igazán fordult elő az ország és a világ történelmében, legalábbis már nagyon régóta nem volt erre példa.
Igen, igen, valóban a járvány próbára tette a társadalmakat, és ezzel együtt a társadalmi normákat is. Az adatvédelmi hatóságok a járvány idején több iránymutatást, állásfoglalást is kibocsátottak, és hangsúlyozták az adatvédelmi elvek, az adatvédelmi szabályok jelentőségét. Feltehetjük a kérdést, hogy miért volt erre szükség, amikor tulajdonképpen napi szinten élethalál kérdésről kellett dönteni a kormányoknak. Az egészségügy soha nem látott kihívással szembesült. Két szempontot is kell itt említeni. Az egyik az, hogy a válság mindig lehetőséget ad a zavarosban halászásra, és az éhenségre kell, hogy nincsen mindenkit. Megnőtt azoknak az eseteknek a száma, amikor például telefonon, hanghívás útján vagy SMS útján próbáltak adatokat kicsalni másoktól, és hát sajnos a nemzetközi tapasztalat azt mutatja, hogy ez általános jelenséggé vált, és egyébként a vonatkozó szókincsekben meg is jelentek ezek a kifejezések, mint a vishing vagy a smishing, ami a hanghívás vagy az SMS útján történő adathalászatra utal. A másik jelenség pedig az, hogy egy felfokozott tempójú, nagy nyomás mellett végzett munka során megnő a hibázás lehetősége. Tehát ezek a véletlenszerű incidensek, adatvédelmi szivárgások, ezek bizony gyakoribbá válhatnak, és itt is az élet azt igazolta, hogy ezek megtörténhetnek. Ami a betegség és a magánszféra kapcsolatát illeti, hiszen ez egy nagyon érzékeny kérdés. Általában, hogyha a betegségről beszélünk, akkor nem kell beszámolni másnak arról, hogy milyen betegségben szenvedek. Az a magánszféra része, az egészségügyi adatok szigorú védelem alá esnek. Egy fertőző betegség esetén viszont azt el kell fogadnunk, hogy az nem magánügy. Tehát az nem csak ránk tartozik, hogyha mi elkapunk egy ragályos betegséget, és azzal mi másokat megfertőzhettünk, tehát az adatkezelésre, az adatvédelemre a járványos megbetegedések bizony hatással voltak. Ugye, amit kérdezett, hogy megtudhatom-e azt, hogy mondjuk egy fertőzött hol él, egy településen hogyan alakult a vírus terjedése, az a kérdés mindig, hogy szükséges-e, hogy ezeket az adatokat ismerjem. Egyébként a kontaktkutatás, ugye egy éve ez volt az egyik legfontosabb téma. Ma már kevesebbet beszélünk erről, de ez egy nagyon fontos része a járvány elleni védekezésnek. Az Európai Adatvédelmi Hatóságok Közössége kiadott ez ügyben egy állásfoglalást, ami kifejezetten nagyon részletes iránymutatást adott arra vonatkozóan, hogy egy ilyen szoftvert hogyan kell kifejleszteni, felépíteni, és abba az irányba mutatott mind az iránymutatásoknak a mondani valója, mind pedig a technológiai fejlesztés, hogy meg lehet valósítani egy kontaktkutatást olyan módon is, hogy egyébként nem kerül sor személyes adatoknak a központi tárolására. Tehát itt azt látjuk, hogy a technológia a magánszféra védelme érdekében bevethető. Ezt korábban is ismertük, ezt a jelenséget, de a válság ezt is aláhúzta. Tehát ilyen értelemben, hogy mondjuk az egyén a saját fertőzöttségével kapcsolatban tájékozódni tudjon, nem indokolt részletes személyes adatok kezelése központilag, hiszen a technológia nyújt arra lehetőséget, hogy ezt kevesebb adatkezeléssel is meg lehessen oldani.
Tehát, hogy én rendelkezek-e védettségi igazolvánnyal, tehát, hogy be vagyok-e oltva, arra így direktben konkrétan akár a munkavállaló is rákérdezhet, mert hát az a közérdeke, a munkahelyi közösség érdeke, hogy tudják, hogy én védett vagyok-e a vírus ellen, vagy sem. Tehát, hogy ez mennyire védhető, vagy számít bizalmas információnak.
Bizalmas információnak számít a védettség, még akkor is egyébként, hogyha én azt látom, hogy ezt az emberek azért megosztják egymással, és ez a napi beszélgetések része, hogy ki az, aki védett, ki az, aki oltást kapott. A kérdés másik oldala az, hogy mondjuk a munkáltató erre rákérdezhet-e, és a munkavállaló köteles erre a kérdésre válaszolni. Ebben a tekintetben az Adatvédelmi Hatóság Magyarországon kibocsátott egy részletes állásfoglalást, és ennek az állásfoglalásnak a középpontjában egy kockázatelemzés áll, amit az adatkezelőnek kell elvégeznie. Tehát itt nincs egy általános válasz arra, hogy elkérhető-e a védettségi igazolvány vagy nem, hanem ezt esetről esetre kell megvizsgálni. Tehát ennek az a lényege, hogy a munkáltatónak kötelessége az egészséges munkavégzés feltételeit biztosítani mindenkinek a számára, és hogyha a saját környezetében a kockázatok arra mutatnak, hogy szükséges, elkerülhetetlen ennek az információnak a kezelése, akkor erre jogszerűen lesz lehetősége. Tehát aztán a védettségi adatok ismeretében tud olyan intézkedéseket tenni, olyan szervezési intézkedéseket tenni, hogy a biztonságot mindenki számára megteremtse. Ez tehát többlet adatkezeléssel jár, de ilyen esetben ez a többlet adatkezelés jogszerűnek tekintendő. De egyébként azt is hozzá kell tenni, hogy a védettség igazolása céljából csak a védettség igazolvány kérhető el, azon túl további információt nem lehet jogszerűen igényelni.
Tehát azt nem kérdezhetik meg talán ennek fényében, hogy milyen oltással, milyen oltás típussal, mikor, hány oltást vettem fel.
Igen, ez már túlmutat azon az adatkörön, ami jogszerűen elkérhető.
Azok a kérdések, amelyekről az utóbbi néhány percben beszéltünk, azok most a legégetőbb kérdések adatvédelmi szempontból a járvány harmadik hulláma után?
Igen, én azt gondolom, hogy ezek a legfontosabb kérdések, hogy a védettséget hogyan lehet igazolni. Nyilvánvaló, hogy sok más kérdés velünk marad, például az online oktatás, az online vizsgáztatás, és sok más hasonló kérdés, amit ugye mindenki a saját bőrén tapasztal, ezek velünk maradnak, és bízni lehet abban, hogy azért ezen a téren a tudatosság növekedett, és ezeket az eszközöket, ezeket a technológiákat nagyobb jártassággal használjuk majd a következő időszakban. A válság mellett ugyanakkor mindazok a kérdések napirenden maradtak, amik a válság előtt is érvényesültek, tehát az online térben való jogérvényesítés, az adatkezelések kapcsán a kikényszerítés, a joggyakorlás lehetősége, a különböző adatbázisok összekapcsolása. Tehát ezek a kérdések velünk maradnak, és ahogy a válság le fog csengeni, úgy fogunk visszatérni tulajdonképpen ehhez a napirendhez, mert ezek a kérdések nem kisebbedtek a válság ideje alatt, csak kevesebbet beszéltünk túl.
Szükség van a GDPR-nak a frissítésére? A szabályoknak a megváltoztatására, amik jelenleg érvényben vannak?
Igen, azért fontos ez a kérdés, mert adatvédelmi jogi szempontból ez a legfontosabb kérdés most, hogy a GDPR vajon kiállta-e az idő próbáját. Ugye csak 3 éves a GDPR, és az ilyen jellegű válság ideje mindig az a legfontosabb kérdés, hogy szükséges-e módosítani a szabályokon, vagy sem. Azt látjuk, hogy a GDPR, tehát az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete nem szorult kiigazításra, de tagállami szinten nyilvánvalóan voltak különböző jogalkotások, szükségszerű kiigazítások, de maga a GDPR az kiállta az idő próbáját. Tehát ha úgy tetszik, akkor a GDPR a pandémiától érintetlen marad, ezt a keretet fogjuk használni a válság után is. Azt látjuk ugye, hogy most a következő hetekben, hónapokban egyfajta lazítás következik. Tehát az a kérdés is felmerül, hogy a lazítások az adatvédelemben jelentenek-e majd valamilyen változást. Hát azt látjuk, hogy a lazítások a személyes adatok kezelésére is kihatással lesznek. Tehát érezni fogjuk, hogy ahogy lazulnak a szabályok, úgy egyre kevesebb ellenőrzésen fogunk átmenni, ahogy az ellenőrzések száma csökken, úgy lesz egyre kevesebb ez a pótlólagos adatkezelés.
És hát abban de ez nem okoz egy hamis biztonságérzetet?
Ugye ez a kockázatokhoz igazodik. Az adatvédelem mindig az alaphelyzetet veszi figyelembe, és tulajdonképpen ahhoz adattán szabályokat. Tehát, hogyha a kockázatok csökkennek, akkor ezzel együtt az ellenőrzések indokoltsága is csökken, és ez kevesebb adatkezelésre ad okot. Természetesen, tehát ez a kérdés folyamatosan ott van, hogy ha több adatot kezelnénk, akkor vajon a kockázatokat hatékonyabban lehetne kezelni. Ugyanakkor a kockázatok megítélése az nem adatvédelmi jogi kérdés. Az adatvédelmi szakma abban tud tájékoztatást adni, hogy ha csökkennek a kockázatok, akkor az ellenőrzés is csökkenthető. Ez a jogi válasz ebben az esetben. De a kockázatok, tehát az egészségügyi kockázatok megítélése, az nem adatvédelmi kérdés.
És a lazításokkal akkor milyen változások, enyhítések jöhetnek az adatvédelem területén?
Tehát ahogyan a kockázatok csökkennek, és ez ugye az egészségügyi hatóságok feladata megállapítani, hogy a kockázatok csökkennek, és ezért a szabályok enyhíthetők. Ebben az esetben azt fogjuk tapasztalni, hogy egyre kevesebb ellenőrzésre kerül sor, a kevesebb ellenőrzéssel kevesebb többlet adatkezelés jár, és hát bízunk abban, hogy ez tartós lesz, hosszabb távon is fellélegezhetünk, csökken ezeknek a pótlólagos adatkezeléseknek a száma, és hát ahogy a normális életünket visszanyerjük, úgy a magánszféránkat is visszanyerjük a maga teljességében.
Szabó Endre Győzőt, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnök helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
2012-ben fogadták el az Európai Unióban az öröklési ügyekre irányadó rendeletet, amelyet Magyarország 2015. augusztusa óta alkalmaz. Az uniós rendelet más típusú kérdéseket szabályoz, mint amilyeneket a Magyar Polgári Törvénykönyv, mondta az Inforádiónak a Magyarországos Közjegyzői Kamara közjegyzői intézetének vezetője. Szőcs Tibor hozzátette, utóbbi közvetlenül szabályozza az örökléssel kapcsolatos jogkérdéseket, az uniós szintű rendelet ugyanakkor a joghatóság kérdését, valamint azt szabályozza, hogy az összeütköző jogrendszerek szabályai közül melyiket kell alkalmazni. Az intézetvezető kiemelte, a hagyatéki eljárást mindig annak az államnak az öröklési jogszabályai szerint kell lefolytatni, ahol az örökhagyó szokásos tartózkodási helye volt. Az Európai Öröklési Rendeletről kérdeztem Szőcs Tibort. Néhány éve létezik az Európai Unióban egy öröklési jogi rendelet, amely a nemzetközi öröklésekkel kapcsolatos jogi problémákat rendezi, de Magyarországnak is van polgári törvénykönyve, méghozzá egy új néhány éve, amely szintén szabályozza az öröklési kérdéseket. Hogy viszonyul egymáshoz ez a két jogszabály?
Valóban az Európai Unióban is elfogadtak néhány évvel ezelőtt egy öröklési jogi rendeletet, ezt egyébként 2015. augusztusa óta alkalmazzuk. Ez némileg másfajta kérdéseket szabályoz az örökléssel összefüggésben, mint amelyeket a magyar polgári törvénykönyv. Az utóbbi, a PTK, az közvetlenül szabályozza az öröklési viszonyokat, az örökléssel kapcsolatos jogkérdéseket, az úgynevezett anyagi jogot szabályozza. Így például azt, hogy egyáltalán kik az elhunytnak a törvényes örökösei, és milyen eszmei hányadok szerint, milyen formai és milyen tartalmi szabályokkal lehet végrendeletet tenni, kik azok a hozzátartozók, akiket adott esetben köteles rész illet meg. Az uniós rendelet ezzel szemben más kérdéseket szabályoz, az méghozzá az úgynevezett jogösszeütközési szabályokat, szakszóval ezeket kolíziós szabályoknak mondják. Ezek az egyes államok nemzeti jogszabályai közötti összeütközéseknek a feloldására irányulnak, azt határozzák meg, hogy adott esetben az melyik államnak az öröklési törvényét kell alkalmazni. A másik kérdés pedig, amit még szabályoz ez az Európai Öröklési Rendelet, az az úgynevezett joghatóság kérdése, tehát az, hogy melyik államban kell lefolytatni egy öröklési eljárást, melyik államnak a hagyatéki bírósága vagy közjegyzője rendelkezik eljárási jogosultsággal.
Mitől függ, hogy melyik az öröklésnél alkalmazandó jog? Egy dologtól függ egyáltalán, vagy több dologtól, és ha több dologtól, akkor mi van az első helyen, amitől függ?
Elsődlegesen az uniós rendelet értelmében az elhaltnak, az örökhagyónak a halálakori szokásos tartózkodási helye, az a kapcsolódási pont, ami meghatározza azt, hogy melyik állam öröklési törvényét kell alkalmazni, sőt ez határozza meg alapvetően az eljárási jogosultságot, a joghatóságot is. Van például egy magyar állampolgárságú örökhagyó, halálakor magyar állampolgár volt, de már sok éve élt, mondjuk Hollandiában, ott dolgozott, ebben az esetben holland közjegyző előtt kell az örökösöknek kezdeményezniük a hagyaték jogi sorsának a rendezését, és a holland törvények lesznek irányadóak az öröklés rendjére, tekintet nélkül arra, hogy az örökhagyó magyar állampolgár volt, illetőleg adott esetben Magyarországon belföldön hagyott hátra hagyatéki vagyont. De ugyanez fordítva is elmondható, elég sok külföldi állampolgár telepedett már le itt Magyarországon, adott például egy német állampolgár, aki nyugdíjasként itt élte az élete utolsó éveit, vásárolt mondjuk valahol egy Budapesten egy lakást, vagy Balatonhoz közel egy falusi házat, itt élt Magyarországon, akkor az ő német állampolgársága ellenére is magyar közjegyzőnek lesz eljárási jogosultsága a hagyatéki eljárás lefolytatására, és még ez a jogosultság a németországi hagyatéki vagyonra is kiterjed, és az alkalmazandó jog is a magyar törvény, a polgári törvénykönyv lesz. Tehát amit látjuk, alapvetően már nem az örökhagyónak az állampolgársága a meghatározó az alkalmazandó jog tekintetében.
Mit jelent a szokásos tartózkodási hely? Mert a szokásos szó miatt ez nem tűnik egy tűpontos definíciónak.
Így van. Nincs is egy egységes és exakt fogalom meghatározás erre a kifejezésre, hogy szokásos tartózkodási hely, majd hogy nem csak körülírni lehet inkább ezt a fogalmat. A leginkább talán akkor járunk közel az igazsághoz, hogyha úgy ragadjuk ezt meg, hogy az a hely, a szokásos tartózkodási hely, ahol egy adott személy életvitelének a központja van, a tény életvitelének a tényleges központi helye, tehát az a hely, amelyikhez egy adott szemét az ő tényleges életkörülményei alapján a legszorosabb kapcsolat fűzi. Természetesen ennek a megállapítása adott esetben nehézségeket vet föl, nagyon sok kétséges eset van, amikor ezt csak mérlegeléssel tudja az eljáró hagyatéki bíróság vagy közjegyző meghatározni, az adott örökhagyó kötődéseit számba véve az összes körülménynek a figyelembevételével, és lehetetlenség felsorolni az összes olyan lehetséges ténybeli körülményt, amelyeket figyelembe lehet venni a szokásos tartózkodási hely hollétének vizsgálatában, de azt lehet mondani, hogy különösen ide tartoznak olyan körülmények, amelyek az érintett személynek a megélhetésével, jövedelemszerző tevékenységével állnak összefüggésben, így például, hogy hol állt ő munkaviszonyba, hol végzett munkát, hol folytatott vállalkozási tevékenységet, hol adózott ezzel összefüggésben, de úgy szintén ide tartoznak az érintett személy családi kapcsolatrendszerével kapcsolatos körülmények is, így például az, hogy hol élnek a közvetlen hozzátartozók.
Ilyenkor lehet a közjegyző előtt érvelni, hogy mi is a család szerint a szokásos tartózkodási hely, meg lehet győzni a közjegyzőt arról? Nagyon extrém példák is vannak, különösen a home office idején, amikor valaki akár egy erdő közepéről is végezhet tőzsdei műveleteket, attól még nem biztos, hogy az erdő az ő szokásos tartózkodási helye.
Így van, a hozzátartozók, az öröklésben érdekeltek, tehetnek nyilatkozatot a közjegyző előtt, sőt, a közjegyzőnek alapvetően meg is kell hallgatnia az érdekelteket, be kell szereznie az azzal kapcsolatos nyilatkozatukat szükség esetén, hogy az örökhagyónak, a hozzátartozójuknak hol volt az életvitelének a központi helye, melyik államban élt ő életvitelszerűen, úgyhogy az örökösként érdekeltek ezzel segíthetik a közjegyző munkáját, hogyha a szokásos tartózkodási hely hollétével kapcsolatban lehetőleg egybehangzó nyilatkozatot tesznek.
Mindenképpen a szokásos tartózkodási hely szerinti jog lesz az irányadó az öröklésre, vagy van olyan eset, amikor ettől el lehet térni?
Van azért eset, amikor ettől el lehet térni. Az uniós rendelet azért hagy némi mozgásteret az alkalmazandó jog befolyásolásában az örökhagyó részére. Az örökhagyó ugyanis még életében tehet egy olyan nyilatkozatot, például a végrendeletében, amely szerint kiköti azt, hogy a vagyonának öröklésére ne a szokásos tartózkodási hely szerinti jog legyen alkalmazandó, hanem az ő állampolgársága szerinti jog. És ennek a jogválasztási lehetőségnek a jelentősége abban rejlik, hogy némileg kiszámíthatóbbá, prognosztizálhatóbbá teszi azt, hogy végül is melyik jog lesz majd irányadó az öröklés rendjére, hiszen lehetetlen az teljes bizonyossággal előre megjósolni, hogy a halálunk idején majd hol lesz az okásos tartózkodási helyünk, hogy alakul a jövőben az életünk, és ez különösen elmondható az olyan személyekről, akik mondjuk eleve a származási helyüktől eltérő külföldi államban telepednek le mondjuk munkavállalás céljáról, vagy hogyha valaki itt él mondjuk Magyarországon, de a családi kapcsolatai olyanok, például külföldi állampolgárságú házastársa van, olyanok a családi kapcsolatai, hogy az több államhoz is fűzi őket, és nem zárják ki azt, hogy esetleg a jövőben átköltöznek valahova egy külföldi államba. Ha viszont az érintett személy kiköti végrendeletében az állampolgársága szerinti jog alkalmazását, akkor a későbbiekben akárhogy is alakul az élete, akárhová is költözik, akkor mintegy fixálódik az alkalmazandó jog, és az állampolgársága szerinti jog lesz irányadó az öröklésre.
Akkor is, hogyha például valaki magyar állampolgárként kiköti végrendeletben a magyar jogot, de később megváltozik az állampolgársága? Hoz ilyet az élet?
Így van, az állampolgárságnak az utóbb bekövetkező változása az már nem befolyásolja az egyszer már érvényesen megtett jogválasztást. Ha tehát az a személy, aki abban az időpontban, annak a személynek, aki abban az időpontban, amikor ő megtette a végrendeletét, és kikötötte az állampolgársága szerinti jog, mondjuk a magyar jog alkalmazását, és az állampolgársága későbbiekben megváltozik, akkor ez a jogválasztása még érvényes marad. Miután ő a jogválasztás időpontjában rendelkezett a kikötött jog szerinti állampolgársággal, például magyar állampolgársággal. És fontos azt is megemlíteni, hogyha valaki kettős vagy többes állampolgár, akkor bármelyik állampolgársága szerinti jogot kiköttheti. Tehát, hogyha adott egy magyar állampolgár, aki már sok éve él Németországban, kiköti a magyar jogot, miután ő magyar állampolgársággal rendelkezik, és később megszerzi a német állampolgárságot is, mondjuk kettős állampolgár lesz, akkor ez a jogválasztása, ez érvényes marad. És még hogyha német hagyatéki bíróság fog eljárni az ő öröklésének ügyében, a német hagyatéki bíróságnak is respektálnia kell ezt a magyar jogra vonatkozó jogválasztást. És hozzá kell még tenni azt is, hogy természetesen arra is minden további nélkül lehetőség van, hogy valaki az egyszer már megtett ilyen jogválasztó nyilatkozatát a későbbiekben akár visszavonja vagy módosítsa.
Korlátlan lehetősége van erre? Mert végül is a saját rendelkezési területében álló ügyről, az ő hagyatékáról van szó.
Annyiból korlátlan a rendelkezése, hogy bármikor a belátása szerint ő visszavonhatja a megtett jogválasztó nyilatkozatát, viszont azt figyelembe kell venni, hogy a választható jogok köre az nagyon szűk. Tehát lényegében csak állampolgárság szerinti jogot lehet kikötni, úgyhogy igazán szélesebb mozgástere a jogválasztásnál azoknak a személyeknek van, akiknek adott esetben több állampolgársága is van. Az illető az bármelyik, mint említettem, bármelyik állampolgársága szerinti jogot választhatja. De időben valóban korlátlan ez a választási lehetőség, úgyhogy azt a későbbiekben bármikor vissza lehet vonni.
Szőcs Tibort, a Magyarországos Közjegyzői Kamara Közjegyzői Intézetének vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.